testvére, olvassuk az írást Mózes 4. könyvéből. Mózes 4. könyve 11. fejezetéből, a 11. fejezet 16. versétől a 23-ig, eképpen.
Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozzak. A népnek pedig mondd meg: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst tettek. Hiszen így siránkoztok az Úrnak. Ki tart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomba. Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes: 600 ezer gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod: húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vagy lehet-e annyi jót és szarvasmarhát várni neki, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen neki? De az Úr ezt mondta Mózesnek: hát olyan kevés az Úr ereje, majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem.
Hallottuk az írott igét. Imádkozzunk.
Drága mennyei atyánk, hálatelt szívvel járulunk eléd a mai napon is. Köszönjük, hogy az új esztendő első hetében is vezettél, óvtál, és áldásaiddal gazdagítottál minket. Hálát adunk azért is, hogy ígéreteid és elhívásod 2010-ben is ugyanúgy érvényesek. Köszönjük, hogy minden gyarlóságunk ellenére is szolgálatodba akarsz állítani minket. Bocsáss meg, ha kételkedünk szabadban, vagy ha meghátrálunk ajándékba kapott szolgálati lehetőségek elől. Segíts észrevenni minden egyes napon azokat a helyzeteket, amelyekben bizonyságot tehetünk rólad. És küldd szent lelket, hogy segítségével teljesíthessük akaratodat. Olyan nagy kiváltság az, hogy munkatársakká akarsz minket tenni. Tedd a szívünket készé, hogy méltó gyermekeiként szolgálhassunk. Családunkban, gyülekezetünkben és hazánkban egyaránt. Ezért kérünk Jézus Krisztus nevéért. Amen.
Amen. Énekeljük a 205. dicséretünk, 205. dicséretünkből a 9. és 10. verset, közben majd a gyermekeket átengedjük a termekbe, hogy ott folytassák, és 11 óra 20 percre visszavárjuk ide a vetítésre. 205. dicséret, 9. 10. versét, a te áldott szent lelked. fejezet 10. versétől a 17. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Betsaida nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 oda ment hozzá, és ezt mondta neki. Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik. Ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal. Ha csak el nem megyünk, és nem veszünk elevelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz. Ültessétek le őket csoportokba, 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek és jól laktak mindnyájan. Azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 telekosárral.
Mind a 4 evangélista leírta az 5000 megvendégelése történetét. Most az egyik résztvevőt kérdezem. Néhány év távolából mire emlékszel szívesen?
Fantasztikus dolgokat éltünk át. Először is gondold el, Jézus elküldött bennünket, hogy menjünk és hirdessük az Isten országát. Elküldött bennünket, hogy gyógyítsunk. Hatalmat adott hozzá. Megvallom őszintén, azért féltünk. Azért félelem volt benne az Isten országát hirdetni, betegeket gyógyítani mi, hogy fogadnak bennünket. És ahogy kimentünk, fantasztikus volt. Mert emberek megtértek, betegek gyógyultak. Mindez az Úr hatalma által. De nekünk kellett meghirdetni. Aztán gondold el, gondoljátok el, hogy visszajöttünk, és az Úr számon tartotta a szolgálatunkat. Számon tartott bennünket, összegyűjtött bennünket, 12-ünket, és ott Betsaida mellett egy csöndes, lakatlan helyen letelepettünk. Beszámolhattunk, elmondhattuk az örömeinket, a gondjainkat. Fontos volt ez a kis csapat. Fontos volt az Úrnak a szolgálatunk. Csak miközben ezt tettük, aközben megint jött a tömeg, megint jött a sokaság, jöttek, hozták a betegeiket, pedig nekünk olyan jó volt egy kicsit szűkebb körben az Úrral együtt lenni. És az Úr meggyógyította a betegeiket, tanította őket az Isten országára. Vagyis, hogy mire emlékezem szívesen? Arra a szolgálatra, amit az Úr nevében, az Úr ereje által mi is végezhettünk.
Kinek az ötlete, gondolata volt az 5000 ember megetetése?
Nehéz a válasz. Nehéz a válasz, na de hát mi hoztuk szóba? Ahogy ma mondanák, nem akarom magunkat fényezni, de Jézus csak tanított. Tanított. gyógyított, gyógyított. A nap meg szépen haladt. Ott volt ez a hatalmas sokaság, csak a férfiakat, vagy 5000-re becsülték ott többen. Aztán, ahogy a nap már hanyatlani kezdett, hát elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy na mi lesz? Ezek itt vannak. Órák óta hallgatják Jézust. Hát gondoljátok el, hogy egy óra múlva nem nézték a karórájukat, hogy befejezhetnék már. Ott voltak, némelyek egész nap. Éplen szomja. Nem ehhez készültek. Jöttek, hozták a betegeiket, és ott maradtak. Úgyhogy mi elkezdtünk gondolkozni, itt most már valamit tenni kell. A mi úrunk annyira belemerült a tanításba, és annyira belemerült a gyógyításba, elfelejti, hogy testi táplálék is kellene. Hát kidőlnek az úton, hogyha hazafelé mennek. Szóval mi összedugtuk a fejünket, és elkezdtünk gondolkozni, mert már aggódtunk, számba vettük a lehetőségeinket, elkezdtük számolni. A tanítványi csapatnak 5 kenyere volt. Mi se ehhez készültünk igazán, hogy ilyen sokasággal meg kellene majd osztani. Aztán még kiderült, hogy van 2 halunk, talán elég nagy volt, na de hát 5000 ember, meg még a asszonyok, meg még a gyerekek. Szóval elkezdtünk gondolkozni. Aztán felmerült az is, hogy hát itt van a kis tanítványi közösség Erszényében a kis összegyűjtött adomány. Hát esetleg elmegyünk, veszünk valami ennivalót. De beláttuk, hogy szűkösek a lehetőségeink. Szóval mi hoztuk szóba, de végül is odafordultunk Jézushoz. Oda vittük az aggódásunkat, a gondolatainkat, a javaslatunkat, a gondunkat, és Jézus azt mondta, ti adjatok nekik enni.
Valójában akkor ki volt a gazdája az 5000 ember megvendégelésének?
Jó, egy kis időtávolából elolvasni mindazt, amit följegyeztek az evangélisták. Nagyon fontos lehet ez a történet, ez a messiási jel, hiszen ezt mind a 4 evangélista följegyezte. És ilyeneket hallhatunk. Az Úr vette, tudnélik átvette tőlünk ezt a néhány kenyeret. Az Úr az égre nézett. Az Úr megáldotta. Az Úr megtörte. Az Úr adta nekünk. Hogy ki volt a gazdája végül is mindennek? Hát az Úr. Ezt be kell vallanunk. Mi kezdeményeztük, hogy most már valamit tenni kellene, de itt az Úr cselekedett. Az ő kezében sokasodott meg az étel. Az Úr cselekedett, az Úrnál már kész volt a válasz. Az Úrnál már megvolt a megoldás. Mi itt aggódtunk, ötleteltünk, számolgattunk, de nem találtuk a megoldást. Az Úrnál kész volt, valójában ő irányította az eseményeket. Valahogy egy kicsit tudod, olyan volt ez, mint napjainkban egy jól kiírt pályázat. Hiszen valaki már előre gondolkozott. Valaki előre gondolkozott, volt javaslata, szándéka, valamit szeretett volna megvalósítani, és ehhez ereje, eszköze szintén volt, és ezt a tervet kiírta egy pályázat formájában. Valahogy egy kicsit ehhez tudnám hasonlítani, hogy ti is értsétek. És akiben van készség, akiben van nyitottság, az erre rámozdulhat. De ehhez is kell egy kis önerő, ahogy ezt ma mondanák. Egy kis önerő, a készségünk, a szándékunk, a nyitottságunk, a gondolatunk, az az öt kenyér, az a két halacska, hogy készek vagyunk, és akkor beállhatunk ebbe a nagy gondolatba, ebbe a nagy szándékba, a magunk kicsijét odaadhatjuk ebbe a nagyba. Igen, valójában az Úr volt a gazdája mindezeknek. Valójában ő vendégelte meg. Mi csak munkatársai voltunk.
Valóban volt feladatotok is, hogyha Jézus volt a gazdája?
Hát emlékezzetek, éppen a nagy kiküldetésből jöttünk vissza. Éppen abból a kiküldetésből, hogy menjetek, hirdessétek az Isten országát. Járjátok be Izrael városait, falvait. Éppen abból a kiküldetésből jöttünk vissza, ahol elmondhattuk, hogy részben emberek megtértek, betegek meggyógyultak, nem általunk, hanem az Úr hatalma által, de nekünk kellett meghirdetni. Meg arról is beszámolhatunk, hogy volt, ahol bizony a port is le kellett verni a lábunkról, mert keményen elutasítottak. Éppen erről számolhattunk be, amikor jött ez a sokaság. Éppen arról, hogy az Úr munkatársaivá fogadott bennünket. Hogy nekünk is volt feladatunk. Az az Úr, aki azt mondta, hogy az ő megjelenésével az Isten országa itt van. És azt mondta, hogy menjünk és hirdessük meg ezt. És most itt, amikor éppen erről beszámoltunk, jött ez a nagy sokaság, és késő délután jutottunk el oda, hogy az Úr azt mondta, amikor mi úgy fölhívtuk a figyelmét, hogy Mester, már valamit enni is kéne. Az Úr azt mondta, hogy adjatok nekik enni. Szóval valahol nekünk is volna feladatunk. Valamit ránk bízott. Mit is bízott ránk? Mi volt az, amire azt mondtam, hogy az önerőnk volt? Amit mi adhattunk. Először is azt mondta, hogy ültessétek le őket. Hát erre meg lehet sértődni. Hát azért a mi képességeink ennél többre valók leültetni. De tudjátok, nem is olyan egyszerű ügy ez. Én emlékszek egy olyanra is, amikor közel 400 embert egy tábor végén közös csoportképhez, fényképezéshez kellett összerendezni. Nem is olyan egyszerű, hogy mindenki ott legyen időbe, hogy ne lóg ki a képből, mert nem leszel rajta, hogy ide figyelj előre, és ne bújj el a másik mögött, mert utólag hiába reklamálsz. Nem is olyan egyszerű ügy ez. Leültetni, elrendezni mindenkit. Ráadásul azt mondta a Mester, hogy 50-enként. Azért most gondoljátok el, hogy ez a hatalmas tömeg. Hány okos ember volt ott? Már annyit ültem, éppen 5 perce, hogy felálltam, hogy egy kicsit kinyújtózok, most már megint leülni. Meg te mit dirigálsz itt nekünk? Meg mi az, hogy 50-enként? Nem volt az jó, ahol eddig ültem? A szomszéddal, meg az ismerőssel, meg mi egy faluból valók vagyunk. Mi az, hogy 50-enként? Hogy ilyen rendben? Szóval nem is volt olyan egyszerű ez a feladat. Aztán az Úr azt mondta, hogy vegyük az ő kezéből a táplálékot. Vegyük a kenyeret. Na de hát tudjátok, mi tudtuk, hogy 5 kenyér van csak. A sokaság ezt nem tudhatta. Meg hogy 2 hal van. Hát oda mentünk, mert azt mondta az Úr, hogy vegyétek át tőlem. Na de, mit kellett még tenni? És adjátok nekik. Hát elindultunk. Na de, mi van, amikor elfogy az 5 kenyér? Mit fogok mondani a következő embernek? Neked már nem jut? Te már nem vagy olyan rendes ember? nincs gondja az Úrnak? Vagy én vagyok személyi válogató, nem akarok neked adni? Látszólag nagyon egyszerű volt. Hát ez egy manuális feladat. Venni a kenyeret, meg odaadni. Hát nem is volt ez könnyű. És nem könnyű ez soha. Oda tenni eléjük. Egy harmadik feladat, ami ránk várt, amivel nekünk kellett beszállni az Úr nagy cselekedetébe, az pedig az volt, hogy szedjétek össze maradékot. Maradékot. Hát azon tanakodtunk, hogy olyan kevés az egész, hogy talán nekünk 12-nek, meg még néhány embernek elég lett volna. Összeszedni a maradékot. Oda menni az emberekhez, és azt mondani, hogy szedjük össze a maradékot. Az Úr vette kezébe az ügyet, ő tartotta végig kezében ezt az ügyet, ez az ő ügye volt. Ez az ő szolgálata volt. De nagyon megdöbbentő volt, hogy bennünket bevont ebbe. Nagyon megdöbbentő volt, hogy az Úr felhasználta a meglévőt. Megtehette volna, ahogy a teremtésnél. De nem. Felhasználta a meglévőt. Felhasználta az 5 kenyeret. Felhasználta a 2 halat. És még gondoljátok el a mi készségünket is. Nem azt mondta, hogy majd én. A mi készségünket is felhasználta. Szolgálhattunk. Szolgálhattunk valahogy úgy, mint ahogy emlékeztek, annak idején Mózes maga mellé kellett, hogy vegyen 70 vén, hogy a nép ügyét tudják szolgálni. Valóban igazad van, az Úr ügye volt ez. De látod, átjátok, mennyit lehet ebben cselekedni, milyen sokat szolgálhattunk.
Részesévé lehettetek egy ilyen csodának, mit jelent ez most számodra, többé távlatából?
Először is talán jobban értem az írást. Jobban értem az írást, hiszen a láncszemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Emlékezzetek csak a mannára, a fűrjekre. Aztán emlékezzünk Elizeus próféta egyik cselekedetére, ahol nem sokkal több kenyér volt, mint nekünk ez az 5. Nem 5000 ember volt, 100, de annak kevés volt, és mégis elég lett. Aztán itt volt ez a, most már értjük, hogy ez egy messiási jel volt. Ez az 5000 ember megvendégelése. És amikor újra meg újra az evangélisták följegyzését elolvasom, akkor még többet értek az egészből. Hiszen az Úr vette, tekintetét az égre emelte, megáldotta, megtörte, és adta, hogy továbbadjuk. Most már még többet értek. Értem, hogy azok az előképek hogyan vezetnek el az Úr vacsoráig. Aztán, hogy mit is jelentett mindez, jobban értem az írást is, hiszen Lukács az evangéliumot úgy szerkesztette, hogy a mi kiküldetésünkkel kapcsolatosan az 5000 ember megvendégelése története előtt azt is leírja, hogy Heródes nyugtalanul megkérdezte, ki ez? Ki ez a Jézus? Mert olyan dolgok történtek, ami elgondolkoztatta. Nos, ezt olvassuk. Utána az 5000 megvendégelését, ezt a hatalmas messiási jelt, és mi a folytatása? Azzal folytatódik, hogy Péter pedig elmondja a nagy hitvallást, te vagy az Isten Krisztusa. megint, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ki ez a názáreti? A názáreti a megváltó, a Mesiás, a Krisztus, akit az Isten küldött, és most itt messiási jelt tett, mutatva, bizonyítva az ő hatalmát. Hogy így kell olvasni az igét is. Most már ezt is értem jobban. És javaslom, hogy így olvassátok az igét. Aztán harmadszor számomra nagyon fontos tanulság volt, hogy részesei lehettünk ennek a hatalmas messiási jelnek, nem az, hogy a napsütésben sütkérezhettünk az Úr mellett, mi voltunk a segítői, nem, hanem a sorrend. Valami sorrendet meg kellett tanulni. A sorrend nevezetesen, hogy igenis szét kell néznünk. Észre kell vennünk, hogy vannak feladatok. El kell gondolkoznunk. Nem a sült galambot várni, hanem gondolkoznunk kell, mit lehetne tenni. Cselekvésre késznek kell lenni. Tanítványnak lenni, Krisztus követőnek lenni az aktív életet jelent. A cselekvésre késznek lenni. És amikor mindez megvan, akkor nem a nyüzsgés következik, hogy na most aztán csináljuk, hanem az, amit bevallom, akkor kicsit kényszerűségből tettünk meg, oda kell vinni az Úrhoz az ügyet. Oda kell vinni az Úrhoz az ügyet. Lehet, hogy nekünk van gondolatunk, nekünk van ötletünk, van javaslatunk, hogy mint lehetne cselekedni, előrébb vinni az Úr ügyét. Hát mi is gondolkoztunk, hogy ezt a kevés kenyeret szétosztani nem jó. Menjünk el, vegyünk, nem biztos, hogy van annyi pénzünk. Oda kell vinni az Úrhoz. Ez a következő lépés. És azután következik, hogy az Úrnak engedelmeskedve cselekedni. Ti adjatok nekik enni. Először mi is gondolkoztunk rajta, hogy meg tudnánk-e oldani ezt. De a keresztény küldetésünknek, szolgálatunknak ez a rendje. Felismerni, szétnézni, késznek lenni a cselekvésre, megkérdezni az Urat, és amit az Úr mond, az cselekedni. Ezt megtanultam. Aztán, hogy mit jelent mi? Jelenti azt is, hogy legyünk a táplálékot adó Úrnak a szolgái. Mert sok mindenki akar a szolgálatába állítani bennünket. Az Úrnak legyünk a szolgái. Azt is jelenti számomra, hogy nagyszerű a cselekvő Úr szolgálatába állni. Ez egy nagyszerű dolog. Ennél nagyszerűbbet nem éltem még át. És végül hívok és bátorítok mindenkit, titeket is. Hívlak és bátorítalak benneteket, és minden hívő embert ilyen szolgálatra. A cselekvő Úr ügyébe, az ő küldése alapján beállni és szolgálni az ő ügyébe.
Mi is szeretnénk veled menni. Amen.
A 197. dicséret, 197. dicséret, 4. és 5. versét énekeljük, tanúságra erőt csak te tőled kérünk. magasztalunk, Istenünk, teremtő hatalmadért, gondviselő munkádért, megváltó kegyelmedért, megtérést munkáló türelmes tetteidért, megszentelődésünket segítő cselekedeteidért. Hálát adunk, hogy noha egyedül is megcselekedhetnél bármit, mégis munkatársaiddá hívsz, fogadsz bennünket. És hálát adunk, Urunk, hogy bennünket, erőteleneket munkatársaiddá fogadsz, és alkalmasságunk egyedül te tőled van. Bocsásd meg, amikor csak mi magunk nyüzsögtünk, amikor nélküled akartunk neked szolgálni. Bocsásd meg, hogy olykor pedig kisítően engedetlenek voltunk. Odaszálljunk magunkat. Üdvösséget munkáló tervek cselekvésére, hogy sokak gyógyuljanak, megtérjenek, örök életre jussanak. Odaszálljuk magunkat az evangélium hirdetésére, szóval, élettel, cselekedettel való továbbadására. Odaszálljuk magunkat, hogy sírjunk a sírókkal, hogy vigasztaljunk gyászolókat. A te kegyelmes szereteted és igéd vigasztalja azokat, akik számára az elmúlt napok az elválást jelentették. Hogy a hirdetett ige, a gyülekezeti közösség gyógyítsa sebeiket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy amikor odaszánjuk magunkat, akkor te adj világos útmutatást, hogy gyülekezetünk, egyházunk építésében a te akaratod szerint cselekedjünk. Urunk Istenünk, a te akaratod szerint való szolgálatunkon van áldásod. Vezess, tanácsolj bennünket, hogy így szolgáljunk, hogy örömöt találjunk a te akaratod cselekvésében, és így legyünk a te ügyedben engedelmesek, egész nemzetünk javára. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Szeretett testvérek, a kialakult gyakorlat szerint az úgynevezett újévi jelentést szeretnénk folytatni. A mai alkalommal a gyermek és ifjúsági munkáról lesz szó, a múltkor ugye a felnőtt csoportokról hangzott a beszámoló.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a 2009-es év gyerekmunkájáról fogok beszélni. A gyülekezet területén lévő 4 általános iskolában és 3 óvodában végzünk hitoktatást, 25 csoportban, 6 hitoktatóval. Talán feltűnik, hogy eddig nem 4 általános iskoláról volt szó, hanem 5-ről. Az történt, hogy az Újkerti Művelődési Központ befejezte oktatói munkáját 2009. júniusától, így hát most már csak 4 iskolánk van a területünkön. Az általános iskolában 1-től 6. osztályig vannak csoportok az iskolán belül, 7-ben pedig a gyülekezetbe jönnek a gyerkőcök, konfirmáció előkészítőre 2 csoportba lehetnek ezen részt. A hitoktatók között is személyi változások történtek az év során. Júniustól búcsút kellett vennünk munkahelyi elfoglaltságai miatt Nagy Katától, de visszatért szeptembertől, 2 év kihagyás után Máténi Cseke Magdolna. A Szent Klárával Árpád vezér általános iskolában tanít. Tamásné Soltész Viktória kis Lili születése miatt, illetve férjének Tamás Gergelynek ekkor ifjúsági vezetőnknek, most már lelkésznek, kismarjára való helyezése miatt szintén búcsúznia kellett a hitoktatástól. Az ő szolgálatán Füstiné Nagy Katalin vette át, aki teológiai és pedagógiai tanulmányokat folytat Sárospatakon. Ahogy az előbb említettem, az Újkerti Művelődési Központ bezárt, így az egykor ott tanító Kristófné Máté Ildikói szeptembertől a Bújai utcai általános iskola mellett a Kertesi Aladár gyengénlátó általános iskolában végzi szolgálatát. Az elmúlt és az idei tanév során is segédlelkészeink részt vettek a hitoktatásban. Mind a ketten Németh Áron, aki most már beosztott lelkészünk is, és Kócián Viktória is, gyakran ellátogattak a hitoktatókkal a különböző iskolákba, legtöbbet azonban velem a 60 István általános iskolába jártak. Az év folyamán többször vettek részt főiskolai és teológiai hallgatók a hitoktatásban, mivel hogy általunk is próbálják megtanulni a szakmának a csinyát, bínyát, így hát igen sokszor jöttek hozzánk hospitálni, tanítani. A hitoktatás az elmúlt évben is sok örömmel és küzdelemmel jár, nem csupán a tanévkezdés, az órarendegyeztetés és a tantermekért folytatott harcok miatt, hanem azért is, mert a gyerekeket nem könnyű összeszedni. Egy egész nyár után igen-igen nehéz azokat a gyerekeket megtalálni, akik bizony-bizony nem rendelkeznek általában keresztény háttérrel. Az a szülő nem valószínű, hogy minden esetben küldi őket, hanem a legtöbben maguktól, maguk kezdeléséből örömével járnak hittanra, és hát bizony egy hosszú nyári szünet megkoptatja a lelkesedést. Különösen, hogy kialakulnak az új szakkörök, új külön órák időpontjai, és ilyenkor már úgy érzik, hogy nem fér vele. Ilyenkor nagy győzködések mennek, és próbáljuk őket visszacsábítani az órára, mert szeretnénk, hogyha ott tudnának lenni közöttünk, hogy hitben is életben növekedhessenek. A szülők általában azt mondják, hogy menjen a gyerek, rosszat nem tanul, de igazából nem érdekli őket különösebben, hogy mit is kap a gyermek a hittanórákon. És komolyan kell azt is vegyük, hogy a hittanóra szabadidős elfoglaltság. Ennek fényében a gyerekek minden héten azt adják fel, hogy lent a többiekkel együtt futkosnak, játszanak, fociznak, esetleg együtt mennek ebédelni, csak azért, hogy ott ülhessenek. Ez azt jelenti, hogy a hitoktatóknak nagyon komoly felkészültséggel kell rendelkezniük. Ez azt jelenti, hogy minden egyes órának nagyon érdekesnek és izgalmasnak, pörgősnek kell lennie, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy megéri hittanórára jönni, szemben az udvarral. Nem könnyű feladat ez. Sok küzdelemmel jár, sok nehézséggel és sok-sok odaszánással. A gyerekek nagy részének heti 3-4 külön órája van. Tehát azt is jelenti, hogy túlterheltek. A szülők, mivel nem feltétlenül motiváltak abban, hogy a gyerekek járjanak, csak egy bizonyos részük, így aztán az első, amiről kiveszik a gyerkőcöket, az a hittanóra. Hiába próbáljuk lelki tarisznyájukat hétről hétre értékes gondolatokkal, történetekkel, énekekkel töltögetni, ők most még nem biztos, hogy érzik, hogy ez jóval több, mint egy-egy szép történet. Azonban az, hogy ne érezzük, hogy kudarcra van ítélve a hitoktatások, örömről is be lehet számolni. Nagyon jó látni a gyerekeket. Nagyon jó látni azt, hogy fejlődnek, változnak, érnek az évek során. Hogy ahogy kapják a különböző impulzusokat, hallják a történeteket, egyre inkább saját gondolataik és kérdéseik lesznek. Fejlődnek. És jó látni és hallani őket, ahogy egyre többet szeretnének tudni. Sőt, vannak olyanok, akik olyan családi háttér is, ahol nincs keresztjén, eljutnak a konfirmációig, és akár itt vannak közöttünk, fiatalként az ifjúsági órákon. Tehát nem hiába való munka ez, csak nem mindig könnyű. Már akkor látni kell, hogy akkor van értelme igazán a hitoktatásunknak, ha a családokat is el tudjuk érni. Ezt célozza meg a családi Isten tisztelet. Az egész családot, szülőstől, gyermekestől, esetleg nagyszülőstől elérni. érdemes így gondolkozni, hogyha misszióról beszélünk. Ez egy nem egy rendes, megszokott, istentisztelet szószékkel, fekete palástal és liturgiával, hogy vasárnap megszoktuk. Hanem inkább egy nagy nyílt hittanúra, ahol nagyon sok kép van, nagyon sok illusztráció, beszélgetés van. Interaktív módon, alternatívan próbálkozunk azzal, hogy a hit központi elemeit közelebb vigyük a családokhoz. Tematikus sorozatok által gyereknyelven, de mégis felnőttekhez is szóló komolysággal a hit alapjairól van szó. És persze nem maradhat el a játék és a nyeremények sem, amiért a gyerekek nagyon tudnak lelkesedni. A rendszerváltás után, amikor beindult a hitoktatás, akkor hatalmas energiákkal kezdett bele mindenki a hitoktatásba. Azonban már azt látni kell, hogy akkor van igazán értelme ennek a szolgálatnak, ha az egész családot el tudjuk érni. Ha lesz kapcsolat a család és a gyülekezet között, mert akkor lesz maradandó hatása a családok és a gyerekek életére nézve. A nyári gyerekhét az, amely ezt célozza meg, amely talán egy kicsit könnyebbé teszi. Hiszen a nyári gyerekhéten nem csak azok a gyerkőcök vannak ott, akik most is itt ülnek ezekben a padokban, hanem gyakran eljönnek olyanok is, akik egyébként csak az iskolában találkoznak a hitoktatóval. Ilyenkor pedig a szülőnek el kell hoznia őket. És ilyenkor a szülő is betekintés nyer egy pár percre a konyhába folyó munkába, a közös éneklésbe, látja a gyülekezeti házat, látja az itt szolgálókat, és egyből lesz kötődés. Egyből lesz élmény, különösképpen, hogy minden gyerekhezet egy nagy közös istentisztelet zár itt vasárnap, mert a gyerekek szolgálnak színdarabbal. És ilyenkor látják, hogy mi is folyik ezeken az alkalmakon. A gyülekezeti hittan, a gyülekezeti gyerekmunka az, ami igazán hatékony. Itt vasárnap például kétszer két csoportban folyik az istentisztelettel párhuzamosan. Önkéntesek vezetésével, lehetnek szabad a képek? Önkéntesek vezetésével, akik saját lelki töltődésükről mondanak le a mi gyermekeink kedvéért egy-egy átdolgozott hét után. Azáltal, hogy közben készülnek, dolgoznak, itt vannak a gyerekekkel a háttérben. Nagy ajándék ez a számunkra. Nagyon hálásak lehetünk érte gyülekezetként, imádkozzunk a gyerekmunkásainkért. Az utóbbi időben új tagokkal is bővült a gyerekmunkásoknak a sora, illetve örömmel látjuk, hogy vannak olyan fiataljaink, ifiseink, akik segítőként bekapcsolódnak, és hát reméljük, hogy egy napon talán ők is önállóan is tudnak majd vezetni egy-egy csoportot, hogyha úgy adódik az élet. Októbertől egy kicsit többet látjuk a gyerekmunkásainkat. Jobban itt vannak előttünk. Eddig mindig csak ott voltak hátul, sokan nem is tudták, hogy kik foglalkoznak a gyermekekkel. Most, ahogy ezen az istentiszteleten is, a lekció, az első igeszakasz és az imádság utáni éneknél együtt vonultak át a gyerekek hátra, hátsó zernekben a saját foglalkozásaikra. Jó az, hogy itt vannak köztünk a gyermekek. Jó az, hogy láthatjuk őket, hogy milyen sokan vannak, hogy kik ők. És nekik is jó. Hogy látják azt, hogy hol ő apa és anya. Hogy tudják azt, hogy hogy is kell kikeresni egy-egy éneket az énekeskönyvből. Hogy mit jelent együtt énekelni idősnek és fiatalnak. Együtt dicsőíteni az Isten családként. Hogy éppen akár együtt lehet apával és anyával olvasni a Bibliából, amikor itt az úrasztalánál elhangzik az ige szakasz. Így amikor felnőnek, akkor talán kevésbé lesz számunkra idegen a gyülekezet és az Isten tisztelet világa. És most pedig mi tanulhatunk esetleg tőlük, hogy mit jelent apró népként is már Istennel járni és vele ismerkedni. A gyerekisten tiszteleten tehát a gyülekezethez tartozó gyerekek vesznek részt. Hetente kb. 50 gyermek van jelen, 4 csoportban. És náluk megfigyelhető az, hogy ők eljutnak a konfirmáció is, a többségük ott lesz az ifjúsági foglalkozásokon is, és reménység szerint felnőve itt fognak ülni ebben a padokban, és hozzák majd a saját gyermekeiket is. Nagy energiákat, nagy hitet és kitartást igénylő szolgált a gyerekekkel való foglalkozás. Imádkozzunk a gyerekmunkásokért. Sőt, néha lehet nekik mondani egy-egy köszönetet is. Mert nem kevés áldozattal végzik a munkájukat. Most pedig az ifjúsági munkáról. esetünkben kb. 100-150 fiatallal foglalkozunk heti rendszerességgel, 11 ifjúsági csoportban, a Dávid ifitől a Nátánál ifivel bezárólag. Van még három csoport, akik ifi névvel vannak illetve, illetve az Ábrahám körökből az egyik. Őket most nem fogom ifiként emlegetni már, mert ha megnézzük az ifjúsági munkánkat, igazán az egyetemista kor befejeztéig beszélhetünk erről. Ők utána már felnőttek, így hát inkább csak a Dávid ifitől lefelé fogok róluk beszélni ezentúl. Hogyha végig gondoljuk, így is 12-15 év a korkülönbség a legfiatalabbak és a legidősebbek között, ami azt jelenti, hogy igen-igen tág idő, ami azt jelenti, hogy más is más érdekli őket. A 2009-es év során nem csupán arról számolhatunk be, hogy lesz egy új ifi a táborban, a Nátánál ifi, hanem arról is, hogy új ifjúsági vezetők kerültek ki a fiataljaink sorából. Ebben az évben ugyanis önjáróvá lett a Gábriel ifi, amelyet Püski Dániel, illetve évekkel korábban azóta Budapesten élő Gellin Sára vezetett. Ezt a csoportot most az egyik tagjuk, Bormann Felicia koordinálja, ő az, aki segíti a munkájukat, azonban a csoport most már önjáró. Ez azt jelenti, hogy nem egy idősebb tag vezeti őket, hanem ők tartják az alkalmaikat, ők vezetik a beszélgetéseket, és Felicia koordinálja ezt, tartja a kapcsolatot, szervezi a közös programokat. Az ő soraiból került ki a Nátánál a legifjabb ifinek az egyik vezetője, Dóri Zsuzsi is, aki a mostani beosztott lelkészünkkel, Németh Áronnal együtt vezeti a legifjabbakat. Idei segédlelkészünk, Kócián Viktória pedig a Fébi ifi munkájába kapcsolódott be, a többi ifi munkájának megismerése mellett. A tavalyi év során megtartottuk a februári nagy mulatságot, Made in Hungary címmel, április közepén pedig Egyházmegyei Ifjúsági Napot szerveztünk, amelyen a Kisvárdai Református Gyülekezet Ifjúsága szolgált közöttünk, egy zenés színdarabban, rockoratóriummal, illetve egy előadással, aminek az volt a címe, Ha én gazdag volnék. Mindkét eseménynek a legfőbb tanulsága az volt, hogy egyszerre 20 éveseket és középiskolásokat nem tudunk megszólítani. Vagy egyik korosztályra tudunk fókuszálni, vagy másikra, más az érdeklődési körük. Így ettől az évtől kezdve próbálunk sokkal több olyan alkalmat is szervezni, amely az idősebbeket, a nagyobbakat célozza meg, hogy ők is többet tudjanak együtt lenni, az ő kérdéseikre is választ találjunk, hogy ők is többen növekedhessenek. A nyár természetesen a nagy táborra való készülődésről is szólt, amiben több fiatalunk kivette a részét, különösképpen az ifjúsági zenekarról is itt beszélnünk kell, és a sportrendezvények lebonyolításáról. Fiataljaink ebben az évben is szép számmal részt vettek ezen, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a tábor életkora 29 év körül volt. A szombati csoportkeverés alkalmával ők is hangot adhattak missziói látásukról, illetve arról, hogy hogyan képzelik ennek a gyülekezeti megvalósítását. Érdekes volt hallani, hogy ők maguk is mennyire látják, hogy ha családokat nem szólítanak meg, akkor a fiatalok is eltűnedeznek a gyülekezet életéből. Nagyon fontos a közösségbe való részvétel, a gyülekezet életébe való betagolódás és a hitbeli nevelés, amit itt kaphatnak körünkben. Szeptember végén közös évkezdéssel indítottunk, még visszanyúlva kicsit a táborhoz, de már előre tekintve és programot adva az új tanévre. Ebben az évben, ezen az alternatív istentiszteleten a fiatalok vegyes csoportokban kollázsokat készítettek és mutattak be arról, hogy mit tartanak fontosnak a jövő egyházában. Jó odafigyelni arról, hogy nekik mi a fontos a közösségben, a nyitottságban és az Istennel való járásban. Azért időszak idején az idén sem maradtott el az ifjúsági vezetők szolgálata, egyrészt a testvér gyülekezetünkben Esztárban, másrészt pedig itt a mi gyülekezetünkben december 23-án az úrvacsorai előkészítőn, amely minden évben egy másfajta istentisztelet, egy gyertyás meghitt alkalom, ahol ők szolgáltak. Ifjúsági csoportjaink december 13-án a vasárnapi istentiszteleten mutatták meg magukat különböző formában. Volt, akik színdarabbal vagy liturgiai szolgálattal, mások, amíg mindig látható dekorációval, esetleg a mézes sütéssel, amelyet a gyerekeknek készítettek. Tavaly januárjában Miskolcon az Evasi gyülekezet vezetősége kérte, hogy beszéljünk nekik a Nagy Erdő gyülekezet építési stratégiájáról, amely program keretében az egyik este az ifjúsági munkánkról volt szó, amelyről többet szerettek volna tudni. A múlt évben kérdőíves felmérést készítettünk a fiatalok között, nagyon hasonló ahhoz, ami itt folyt a nagy gyülekezetben 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Szerettük volna tudni, hogy ők hogyan vélekednek mindarról, ami a gyülekezetben ifjúsági munka terén folyik, értékes tapasztalatokat szereztünk. Az ifjúsági munka legtöbbször nem olyan látványos, mint hogy ezt a képek mutatják. A hétköznapok a kis csoportokban zajlanak, bibliaórákon, közös találkozásokkor, telefonbeszélgetésekkor, e-mailezéskor. Az ifjúsági vezetők is nagyon sokat dolgoznak. Nagyon komoly szolgálatot végeznek hétről hétre sok-sok készüléssel és energia odaadásával. Ők maguk most már egy nagyon jól működő, összeszokott csapatként szolgálnak. Látható ez akkor, amikor egy-egy rendezvényt le kell bonyolítani. Sokkal könnyebben megy ez most már, így új kihívásokkal is szembe tudnak nézni. Az egyik felismerés, amelyen a jövőben munkálkodnunk kell, a kérdőívek által is erre jutottunk, hogy erősebb kell legyen a kapcsolat a különböző csoportok között és a különböző korosztályok között. Jobban meg kell ismerjék egymást a fiatalok. Ezért egy kicsit több kicsi program kell szerveződjön. Ennek érdekében egy-egy ifi például meghívhatja a másik ifit, vagy a másik vezetőjét, együtt elmehetnek kocsajázni, pizzázni, vagy ennek keretében például ebben az évben volt, hogy 2 ifi összefogott, hogy megcsinálja a dekorációt, vagy éppen, hogy a liturgiai szolgálatban részt vegyenek adventkor. Most már tavaly ősz óta 5 és 7 órakor péntekenként közös énekléssel kezdünk az átriumban. Minden csoport ilyenkor ott van együtt, hogy találkozzanak, beleértve a felnőtteket is, hogy ezáltal is a kapcsolatok mélyüljenek. Ilyenkor lehet találkozni, együtt énekelni, lelkileg rákészülni a következő beszélgetős órára, amelyre utána saját termébe vonul el minden csoport. A 2009-es évben is nagyon sok minden történt. Nagyon sok mindenért adhatunk hálát, sok örömünk volt, sokszor kértük Isten vezetését. Jó volt együtt lenni, jó visszatekinteni. És ami nagyon jó, hogy előre is tekinthetünk a 2010-es év felé, ahol új terveink vannak, új ötleteink vannak, és ha Isten segít bennünket, akkor meg is valósulhatnak. Köszönöm szépen!